Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Gudics Máté énekes. Szia, Máté!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát mi másról is kezdhetnénk ezt a beszélgetést, mint hogy én nagyon nagy szeretettel gratulálok neked a győzelmedhez, ugye a Megasztár idei évét, azt te nyerted, pontosabban a tavalyi évét, de hogy ennek a hullámai ezt az évet is be fogják szőni, mert hogy éppen egy pár napja tértél vissza, ugye Los Angelesből is, hogy ennek a versenynek az egyik díja vagy lehetősége, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy dolog volt Los Angelesben talt rögzíteni.
Így van, ez így van.
De ez egy nagy dolog.
Így van, nagyon nagy dolog volt. Fú, tényleg nem mondom, hogy túl sok időnk volt erre ott kint, de azt gondolom, nagyon jól sikerült maga a dalfelvétel. Pazar volt a Paramount Studiosban. Bármit is csinálni, nem hogy dalt felvenni. Ott olyan hírességek fordultak, meg olyan komoly lemezeket vettek fel, mint a Guns N' Roses, Appetite for Destruction, vagy Tom Jones, hát soroltam a neveket a végtelenségig. Tehát bementünk a stúdióba, tényleg olyan arany, meg platina lemezek voltak a falon, hogy fú, tehát az embernek a füle, meg a szeme így ketté, teljesen ketté áll, tehát hogy tényleg ez egy ilyen, mondhatjuk ezt is, ez is egy megvalósult álom. Izgultam az első két órában, teljes mértékig bele voltam ebbe, beteged vagy úristen, kik után vagyok én itt. Nyilván kellett egy kis idő, amíg asszimilálódok ez az egész szituációhoz, de azt gondolom, hogy a végeredmény az tök jó lett, nagyon jól sikerült, úgyhogy várom, hogy ez a dal ki tudjak jönni. Nem ez lesz az első dalom, ezt már tudom. Ez egy nyári sláger, ilyen kis víkendes dal, úgyhogy valószínű ez ilyen április környékén fog majd kijönni. Az első dalom az a nőnapkor fog megjelenni, egy igazán nagyívű lassú dal lesz, úgyhogy azt is nagyon várom már. Szerintem ezt nagyon várják tőlem a kedves hallgatók és a kedves nézők is, hogy valamivel előrokkoljunk. Nem egyszerű a helyzet, ezt nagyon szeretnék megfelelni az igényeknek. Azt gondolom, hogy magasra tettük a lécet a műsorban, és úgy viszonyulnak hozzám a kedves rajongók, vendégek, hallgatók, hogy nekem nagyon ott kell durrantanom, és most ez miatt van egy picit megakadva az én sztorim, de nagyon jó úton haladunk, és nagyon várom, hogy az első dal megszülessen teljes mértékig, és kijöhessen.
Milyen érdekes, hogy azt mondod, hogy megakadva a tesztorit. Hát igazából a tesztorit szerintem úgy dübörög, mint... Hát talán hasonlatot se tudok igazán jót mondani rá, mert ugye kívülről nézve ez a verseny, nézőként az ember leül, oda kapcsol, megnézi, szurkol, énekel, élvezi a sót, és egy őrületmunka van mögötte egyébként. Tehát, hogy amikor azt mondod, hogy kimentél Los Angelesbe, és olyan, hogy asszimilálódnod kellett, én nem is tudom, hogy már magához a versenyhez képes is tudtál egyáltalán asszimilálódni. Tehát, hogy átérzed-e azt, hogy mekkorát fordult veled a világ az elmúlt néhány hónapban is, úgy, hogy te egyébként tényleg a színpadon álltál eddig is, hiszen te az Abrak az Abra zenekarral, eddig is fellépésről, fellépésről, koncertről, koncertre jártál, de ez mégsem ugyanaz, mint amiben most vagy benne.
Nyilván, igen. Hát mondanám azt, hogy ezt nagyon könnyen kezelem. Valamikor igen, valamikor kicsit kevésbé. Nyilván van az emberben egy ilyen teljes mértékű, jóhiszemű akarás, hogy mutassam meg végre a saját dalomat, és én most ebbe, ezért mondtam ezt, hogy kicsit le vagyunk ragadva most, mert amíg úgy gondolom, hogy nem jön ki az első dalom, addig és megálltam még egy polcon. Tehát, hogy félre ne értsetek, nem arra gondolok, hogy most teljes mértékig rosszul érezném magam, csak nagyon várom már azt, hogy kijön a saját dalom, és megmutathassam, hogy az én saját dalommal milyen szinteket tudok megugrani majd ebben az országban. Úgyhogy alapvetően elégedett vagyok nagyon, tényleg nagyon szépen köszönöm mindenkinek a támogatást. Hála Istennek gyűlik bőségesen a naptárba a fellépések száma. Nagyon sok helyre hívnak, az emberek nagyon-nagyon kedvesek velem. Érződik az, hogy nagyon szeretnek, és azt én egyébként nagyon jól kezelem. Valószínű ez miatt is, mert hogy nem érzem ezt a negatív hozzáállást irányomban, tehát hogy tényleg nagyon kedvesek, kedves mindenki, tényleg ezt kell mondjam, és ezt is nagyon szépen köszönöm. De hát mégis van az emberben egy druk, hogy már pedig most nekem oda kell tennem valamit az asztalra, és meg kell mutassam, hogy miért is lettem én a Megasztár győztese.
Ez a fajta druk, ez benned volt, amikor egyáltalán ugye megfordult a fejedbe az, hogy te jelentkezél erre a versenyre? Szóval az, hogy megmutatod magad, és mondod, hogy most ugye pozitív a visszacsatolás, na de ebben benne lehet az is, hogy negatív. Nem azért, mert nem vagy tehetséges, hanem csak, mert néha van olyan, amikor az embernek, tudod, a szobából, a karosszékből is lehet olyanokat mondani, hogy nem esik jól, függetlenül attól, hogy annak van-e valóság alapja, vagy nincsen, egyszerűen csak a véleményt. Ma már sokkal könnyebb ugye eljutatni. És hogy az ember, amikor kilép a fénybe, akkor azért arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy éri hideg is, meg meleg is.
Igen, nagyon nehéz lenne, hogyha tényleg ilyen megosztó személyiség lennék. Hál' Istennek nem lettem az. Ez egy nagyon kétélű dolog, igen. Tehát egy ilyen műsorban szerepelni vagy jelentkezni, ez el tud csúnyi nagyon jól, vagy nagyon rosszul is. És nyilván szerintem az is sokat segít, hogy én már ugye 34 éves vagyok. Én voltam a műsor nagy öregje egyébként. Ezen bocsánat, azért nevetek, mert azt hittem, hogy lesznek nálam idősebb versenyzők is, de én voltam a legidősebb 34 évesen, akármennyire is vicces ez. De azt gondolom, hogy az élet tapasztalata, ami nagy idézőjelek mellett velem volt, vagy amiket én átéltem, akár a szakmában, vagy akár a hétköznapokban a családdal, az felkészítette erre, hogy ezután akár mi lehet. Na, az én család életem az nagyon erős kötelék. Nem is kommunikáltunk más, csak az igazságot igazából. Van két gyönyörű gyerek, vagy feleségem, és tehát ezt jól vették az emberek. Úgy gondolom, hogy nem arra voltak kíváncsiak, hogy ilyen, hogy mondjam, ilyen trash-be forduljon át ez az egész velem kapcsolatban, hanem egyszerűen örültek annak, hogy van egy gyerek, gyerekek nézhetem, meg tök jó énekel, normális családi körülmények közül jön, ennyi kész. Tehát, hogy igazából hogy pont van, és arra kell koncentrálni, hogy tehát mit képviselek igazából, vagy mi vagy tetszik az, amit én éneklek, vagy nem. Tehát nyilván van, akinek nem tetszik, hát nem lehet mindenki nem tetszett az ember, de hogy ezt én tök jól kezelem, és ezt én elfogadom. Igen, az valóban egy létező probléma, hogy ez a manapság az emberek x százaléka készítést érez afelé, hogy kinyilvánítsa a véleményét. De hát ez a mai világnak a hozománya.
Néha csak a gondolatait, mert még azt véleménynek sem mondható.
Igen. Hát ez egy élő dolog. Nyilván voltak negatív kommentek, vagy biztos, hogy lesznek is, főleg, hogyha kijön valami saját sztori, akkor meg még több lesz. De hogy ezt fel kell tudni dolgozni, aki ebbe a szakmába szeretne bármit is csinálni, én azt gondolom. Tehát, hogy nem szabad elmélyülni a komment háborúba, hanem igenis a jót kell abból is kiszűrni, és hogyha látod, százalékos arányba, vagy fogható arányba többen szeretnek, mint amennyien nem, akkor valószínű valamit jól csinálsz. Hogyha ez fordítva van, akkor valószínű valamit nem csinálsz jól.
Mert mikor lettél énekes, mert nem most?
Fú, hát én 13 éves korom óta énekelek, autodidakta módon tanultam meg énekelni, vagy nem is, tehát ezt túlzás is tanultam, mert nem tanultam, egyszerűen elkezdtem otthon a rádiót hallgatva énekelgetni, felvettem még, csak a kazettára vettem fel a dalokat, és...
Recgom, plégom, becsele,
persze, lenyom. Persze, hogyne, igen, ez még nyilván utána egy pár év múlva kijöttek a CD-k meg, és a többi, és a többi, de én még pont elkaptam ennek a figurnek a végét. Egyébként a mai napig is hiányolom, mert azt gondolom, hogy sokkal értékesebb volt akkor egy VHS kazetta, vagy egy kazetta, vagy egy CD. Ugye nem tudtunk mindent letölteni mindenhonnan, mint ugye most manapság. De nem volt minden ott azonnal. Tehát, ha vettél egy kazettát a piacon, már pedig én ott vettem a piacon a kazettát, akkor azt kénytelen voltam addig hallgatni, amíg nem vettem egy másikat, és hát nyilván az ember nem tud venni minden nap egy másik kazettát. Úgyhogy így elmélyült igazából annak az együttesnek a mondani valójába, vagy annak a dalnak a mondani valójába, amit ezeken a hangkódozókon hallhatott. Úgyhogy nem tudom, hogy hiányolom a mai világból ezt, hogy volt idő meghallgatni egymilliószor egy kazettát. És
mit hallgattál meg egymilliószor? Milyen poszterek voltak én a szobádban?
Hát poszterekről nem szívesen beszélnék. Nagyon szerettem a motoros újságokat, és abban általában nagyon szép motorok voltak, nagyon kedves, kellemes hölgyek kíséretében, úgyhogy maradjunk ennyiben a poszterektől.
Rendben.
A poszterek-nél.
Zenekarok
nem voltak kín egyébként, mert nem vettem olyan újságokat, vagy nem tudom, nem találkoztam olyan helyekkel, ahol ilyen zenekar. Nyilván a popcornból nem vettem ki a posztereket, mert az engem...
Akkor kit
engem...
hallgattál?
Volt egy két nagyon kedves kazettánk volt, az egyik az egy bikini koncert, volt, amit Rongyosra hallgattunk a testvéreimmel, és egy dupla kazettás korál koncert volt, tehát igazából mondhatom azt, hogy a a zenei ízlésünket. Ez a két kazetta biztosan, hogy jó irányba terelte. Hát szerintem a korá kazettát az kívülről belül még a dobszót is el tudom dobolni a kezemmel bármikor, hogy álmomba felébesztve, annyiszor hallottuk. Úgyhogy igen, ez indult el utána, és nyilván, hogy bejött az internetvilága, akkor már találkoztunk külföldi előadókkal is, ugye addig annyira nem, tehát nem volt, ugye nem tudom, ezt sokan nem tudják elképzelni, milyen, nincs YouTube, hogy nem tudsz rákeresni valakire. Nyilván tévé volt MTV, meg nem is tudom, milyen Viva.
De hogy alapvetően nem. Tehát
az akkor menő zenekarokat nyilván nem tudtad hallgatni ezekben a műsorokban, de visszamenőleg nem nagyon volt ilyen régi előadók itt, akit úgy elő tudtam rántani a sötétségből, és hát akkor kezdtünk el tényleg így a külföldi előadók felé nyitni, amikor bejött az internetvilága, és rádöbbentünk, hogy úristen, van ilyen, hogy Whitesnake, van ilyen, hogy Deep Purple, meg hát is még soroltam a neveket nyilván, Aerosmith. Tehát ezekkel én gyerekként akkor találkoztam, amikor ez így nyilvánvaló lett, hogy tudunk rájuk keresni.
Na de a 13 éves Máté, aki otthon a, nem tudom, a zuhany alatt énekli a nyárban is éget a napot, az hogy fog eljutni a Megasztár? Első helyezett, döntős, megnyerte, ő a legjobb. Tehát, hogy lesz? Ki fedez fel? Ki adja az indítatást? Azért a fiúkra nem annyira jellemző, szerintem a lányokra is azért viszonylag ritkán, de mondjuk a fiúkra szerintem még kevésbé, hogy szívesen kiállnak az osztály elé, és még énekelnek. Tehát, hogy úgy
hát ugye én
kell őket bíztatni.
Igen. Édesapám vendéglátó zenész volt, dobolt, és tehát mi az élőzenében a testvéreimmel általa ismerkedtünk meg, elvitt engem egy, most nem tudom, hogy bába vagy esküvőbe, elvitt magába, akkor talán lehettem. Hát, 7-8 éves, és akkor eldöntöttem, hogy én már pedig gitározni szeretnék, mert az nagyon megtetszett nekem, és beiratkoztam Bicskére zeneiskolába, és ott klasszikus zenét tanultam hosszú éveken keresztül, majd ahogy elértem egy bizonyos nagy idézőjelek mellett mondanám szintig gitártudásban, akkor elkezdtem a autodidakta módon megtanulgatni az általam kedvelt rádiós dalokat. És három öcsém van, abból ketten muzsikusok lettek, és az ikrek, szerintem sokan ismerik őket, Gudics Marci és Gudics Martin, és Marcel is kitalálta, hogy ő dobolni szeretne, és én meg úgy voltam, hogy ha már van egy dobos, vagy egy gitáros, akkor legyen még egy basszus gitáros, és így a Martint is beaktiváltuk ebbe a zenei sztoriba, és rávettem, hogy ő is erre a zeneiskolába. És amikor már ők is valamilyen szinten tudtak, akkor alapítottam meg az első családi zenekarunkat, ez a Gudics Rock Band nevezetű fantasztikus formáció volt. Hát figyelj, 13 éves voltam én, nem 14-15, ők meg 11 évesek voltak. Tehát akkor volt az első koncertünk. És
belépőjegyes volt?
Nem, dehogyis. Nem. Hát nyilván a család jött el ismerősök. De hogy, azt akartam még ehhez hozzáfűzni, hogy ugye volt gitáros, dobos, basszusgitáros, de nem volt énekes. És hát akkor jobban leszek én. És kb. Így csöppentem bele ebbe az éneklés dologba. Majd nyilván később ebből a kis családi zenekarban egy nagyobb részben családi zenekar, majd a rockzenét elhagyva én is majdnem 10 évig vendéglátózenészként üzemeltem, ott rengeteget tanultam, rengeteg új stílussal ismerkedtem meg, és az nekem nagyon hasznos volt. És onnan kerültem én az Abrak az Abrába. Nyilván az adta jó pár év alatt volt rengeteg kisebb zenekar, amivel én szerepeltem, de ugye meghatározó zenekarok ezek voltak az életemben. És ugye tényleg ez a 10 év vendéglátózás, ez nagyon-nagyon hasznos volt nekem zeneileg. Ugye én nem mentem tovább zeneiskolába tanulni, az öcsém igen, és én valahogy onnan próbáltam meg ezt tudást bepótolni, amit én nem tanultam meg későbbiekben.
Ugye az Abrak az Abra zenekar hihetetlenül nagy nevekkel dolgozik együtt, a Charlie-tól kezdve, nem szeretnék kiemelni senkit, pláne meg kihagyni senkit, de hogy tényleg legendák azok, akik a színpadon állnak, és hogy akikkel egyébként ugye te is énekeltél az elmúlt években. Tényleg Király Linda, ugye a Szirota Jenniferrel is közösen dolgoztak, de én azt gondolom, hogy itt tényleg nagyon nagy nevek, nagyon színvonalas és jó zenészek kíséretében működtök együtt. Miért most léptél ki ilyen értelemben jobban a fényre?
Hú, hát ezen sokat gondolkodtam. Nyilván nagyon szerettem volna már nagyon régen kilépni a fénybe, de valahogy nem, az élet nem úgy hozta, hogy ezt megtehettem volna. Ez egy hatalmas előlépés volt, hogy én az ablakhozába bekerülhettem. Mindjárt átérek a lényeget, csak azt még hadd mondjam el, hogy most gondoljátok bele, hogy amikor annak idén a rádióban hallgattam, és vettem fel a kazettára a dalokat, akkor pont ilyen előadókat hallgattam, mint Charlie, LGT, és ez csak felhívott az Anti, hogy figyelj Mátékám, hát akarsz jönni gitározni, vokálozni, vagy sem. Nagyjából tudtam, hogy kik ők, nagyjából kibe voltam az abrakozabrával, és lehet mondta, hogy ez egy Charlie-val lesz fellépés meg, és ott egyszer, úristen. És nyilván, amikor ez megtörtént, akkor tehát gyerekkoromban, amikor ezeket felhallgattam és vettem, akkor elképzeltem, hogy de jó lenne egyszer velük egy színpadon, bármit csinál, söprögetni, csak legyek vagyok egy színpadon. És ugye, amikor az abrába bekerültem, akkor ez így valóra vált. Tehát, hogy ott állhattam Charlie mögött, okároztam és gitároztam egy-két dalába. Az LGT-seket, az a Karácsony János James-szel, Solti Jánossal szintén egy színpadon, egy produkcióban. Tehát, hogy ezek ilyen úristen nevek, és én ott voltam. Tehát, hogy alapvetően ez rengeteg vágyamat kielégítette a zenével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon komoly posztra kerültem fel, mint session vokalista, most fogalmazhatunk így. De nyilván Anti is tudta, meg a zenekar is tudta, hogyha voltak olyan jellegű fellépések, akkor én voltam a frontember, előjöttem, és én énekeltem a dalokat. Jött egy megkeresés, egy ilyen casting cég rám írt, hogy az öcsém engem ajánlott a Mutasd a Hangot című műsorban, mint szereplő. És annyira jól sikerült az ottani szereplésem, és olyan rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és rögtön rá egy hétre jelentették be, azt hiszem, hogy indul a Megasztár hét, hogy valahogy éreztem, hogy most nekem ezt most meg kéne lépnem, és hogy meg kell próbáljam. És valahogy így jött ez a Megasztáros dolog. Bíztam benne, hogy színvonalas lesz a műsor, és hogy zenei lesz a műsor, ez így is volt, hála Istennek. Úgyhogy nem tudom, valahogy már egy zsigerembe éreztem, hogy jól leszek én ott, és hogy ez jól fog sikerülni. Ezt nem gondoltam, hogy meg fogom nyerni, azért picit féltem tőle, hogy nem biztos, hogy az, amit én képviselek, az egy sikersztori, de hát úgy látszik, hogy hála Istennek még mindig van egy kis remény a zeneiparban, úgyhogy ennek szeretnék megfelelni jövőbe.
Azt mondtad, és ott fejeztük be, hogy úgy gondoltad, hogy akkor most itt a lehetőség, és akkor neked el kell indulni, és kilépsz a fénybe, és hogy ezt már régebben is gondoltad. Ezen a ponton mennyien támogattak, amikor azt mondtad, hogy én ezt megpróbálom? Mennyien fogták a kezed, hogy jó, gyere, próbáljad, ha nem megy, akkor is itt vagyunk, és hátra tudsz dőlni. Mennyire volt az mondjuk, hogy féltettek ettől az egésztől?
Az, hogy én ebben a műsorban jelentkeztem, azt nagyjából a szűk családom tudta csak. Nem is szerettem volna nagyon a zenekarnak se elmondani, sem szakmai berekeknek beüleszi meghíresztelni. Nyilván, mert hogyha mondjuk kiesek az első válogatón, akkor az mennyire ciki, és hát az nem biztos, hogy nekem a...
Tehát ő így is mutatja, igen. Nem? A válogatót
hát igen,
is.
Ha nem nézik, hogy én hogy esek ki, akkor az nem annyira gáz. Tehát, hogy úgy voltam vele, hogy egy bizonyos pontig, ha eljutok a műsorba, ott fogom ezt így nyilvánosságra hozni, nyilván az ismerősi körömben. Addig nem nagyon szerettem ezt kommunikálni, mert magamba így próbáltam összerakni, hogy mit szeretnék, hogy legyen. De alapvetően támogatott a családom benne, nyilván mindenki eljátszott a gondolattal, a feleségem, és mi van akkor, hogyha ez nagyon megindul, akkor mi történhet velünk kapcsolati szinten. És ezt egyébként még a műsor előtt tök jól átbeszéltük, megbeszéltük, hogy ez nagyon fontos volt, hogy ezt úgy, hogy olyan fejjel mentem neki, meg ő is, hogy ezeket mi már megbeszéltük, hogy mi van akkor, ha tényleg nagy durranás van, és hogy
világsztár lesz.
Igen, akkor is mi fog történni. Tehát, hogy alapvetően támogattak, de hát nyilván ezeket a tök normális gondolatokat is rendbe kellett raknunk a saját fejünkben.
Hát igen, már ugye azért is fontos ez, mert hogy van két kislányod, és az gondolom én, hogy bár eddig is az volt, amit beszéltünk is, hogy így is a zenekarral mentél, de hogy ez azért ez más. Már a beköltözés is
persze.
Más volt, szerintem.
Hogyne. Ugye eleve valószínű több buli lesz így, remélem, de hát úgy néz ki, hogy igen, tehát hogy ez így teljes mértékig igaz. Illetve voltatlanul, hogy ha megyünk bárhova a családdal, akkor nagyon sokan megismernek. Nagyon figyelek arra, hogy ne tegyek olyat, amit utána a gyerekem az iskola visszahalt, hogy fú, apád ezt csinálta, meg apád azt csinálta. Tehát, hogy igazából nyilván erre is fel vagyunk készülve, mi van akkor, hogyha olyan egy álhír mondjuk rólam, hogy akkor mit fogunk kommunikálni, hogy fog a gyerekkel leülni ezt megbeszélni, de hogy azért ez egy jó fék szerintem, hogy nem csináltok már bármit. Én nekem ez tök jó jött, nem vagyok egy hebrencs ember, de én szeretem a korlátokat. Tehát szeretem, hogyha be van határolva az, hogy mit tehetek, mit nem. Ez ebben mindenképpen segít engem, hogy ésszel járjam az országot, és ésszel viselkedjek, hogy anyám mondta annak idején. Úgyhogy igen.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor, a mai vendégem Gudics Máté énekes. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával.